Tanár úr, én készültem. Szeretnék kiosztani egy papírt. Mindenki a papír jobb felső sarkába írja fel a nevét és a neptunkodját. A mai napunk témája a ragyogás lesz. De most a papírt nézni nem szabad, de lehet. Azért osztottam ki, hogy tudjuk követni az igéket, hogy ne kelljen kikeresni, jó? De ismét azt kérném, mint máskor, hogy amikor éppen nem az igét olvassuk fel, akkor légy, ne a papírt nézzétek, jó? Mert az úgy, így van olyan, hogy valaki csak így olvas, és akkor nem figyel. Jó? Köszönjük. Nincs. Olyan nincs. Jó. Tehát a mai napnak a témáját Isten már nagyon régen elindította az én szívemben, de a legjobban nyáron a gyülekezeti táborban, amikor voltunk, akkor ott volt egy templomépület, és akkor ott a középen volt egy csillár. Nem tudom, mennyire emlékeztek, egy ilyen fa csillár. És belőre fel volt írva egy ige, és azt így néztem, és fú, nagyon megérintett, és ez az ige volt ott, ami itt az első igénk, a Máté 5. fejezetből a 16. vers, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy meglássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És ez az ige ott volt fölöttünk, és ugye ez volt, hogy úgy világítsatok, hogy mások ezt lássák. És így rámugrott ez az ige. Mondom, hogy az komoly. Hú, de szuper. És milyen jó, hogy ezt oda kiírták, és pont egy lámpának a közepébe. És akkor ezt a lámpát, hogyha felkapcsolják, akkor az világít. És pont egy ilyen igét írtak bele. Nekem ez nagyon tetszett. És azóta motoszkál bennem ez a ragyogás téma. És van egy másik ige is, ami már sokat emlegettem, de ez lehet, hogy amíg érni fogok, addig fogom ezt így emlegetni. Ézsaiás 60-ból az egyes. És majd mindjárt visszatérünk ezekre az igékre, mert ezeket fogjuk majd most szétcincálni, hogy kelj fel, és világosodjál, mert eljött a te világosságod, és rád ragyogott az Úr dicsősége is. Ez az ige, ez nekem nagyon személyesen az enyém már egy jó ideje, és Isten rengetegszer bátorít ezzel, meg hoz ki, meg minden, és ez is a ragyogásról szól. Meg ott az az ige a lámpában, az is. És hogy van még egy rakat olyan hely, ami így a világításról, meg a ragyogásról szól. És ez valahogy az elmúlt időszakban így ez állt össze a fejembe, hogy az van, hogy nekünk ragyognunk kell. És ezért mivel ez egy visszatérő, nagyon fontos felhívás a Bibliában, és ez összhangban van ugye a mi kiküldetésünkkel is, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket, és hogy hirdessük az evangéliumot, stb., hogy ez mind azáltal van, hogy mi Istennel kapcsolatban vagyunk, az ő fénye ránk ragyog, és mi ezt sugározzuk. És ez a ragyogás az része annak, ahogyan mi jelen vagyunk a világban. Na, úgyhogy ezért lesz ma ez a téma, hogy ragyogjunk. De most a Bibliában számos alkalommal ragyogtak emberek. Például, amikor megjelent egy angyal, akkor azt így általában úgy írja le az ige, hogy megjelent egy fényesen ragyogó férfi, vagy kettő, és akkor ő például jelen volt, amikor Jézus feltámadt, ugye ott a nők voltak, és akkor ott volt egy angyal, és akkor mondta, hogy miért keresitek a halottak között az élőt. Akkor Jézusnak a mennybe menetelekkor is oda állt ugye két angyal, ragyogó férfi, és mondták, hogy most mit nézitek, ő most ugye csak úgy fog visszajönni, mint ahogy elment, és hogy tehát ott is egy ilyen ragyogás volt, és amikor Máriának megjelent a Gábriel angyal, akkor is ott egy ilyen jelenség volt, és akkor így a legtöbb ilyen esetben, amikor megjelenik egy angyal, vagy egy ilyen mennyei hírnök, akkor ilyen döbbenet volt, egy óriási nagy fény, ragyogás, és az emberek így elkezdtek félni, ilyen tiszteletteljes félelem vegyes keverékben, és akkor így döbbenet. Úgyhogy volt, amikor ugye látták, tehát az égő csipkebokor is ugye egy ilyen tüzes, fényes, ragyogó valami volt, és abból Isten beszélt. Tehát valahogy ez ilyen visszatérő módon, amikor ilyen mennyei kvázi jelenségek vannak, az úgy többször nagyon ragyogott az igében. Vagy hát nem az igében, tehát hogy, vagy ott is csak, hogy amikor ezek a jelenségek voltak, akkor ezek ilyen nagyon fényesek voltak. És Jézus, amikor felment a megdicsőülés helyére, ugye meg felment a hegyre, ahol az végül ugye elváltozott, és ott is úgy ragyogott a ruhája, hogy nem lehet földi fehérítővel úgy azt kifehéríteni, amennyire az ott ragyogott. És ugye az arca is elváltozott, és úgy ragyogott. Ott is a megdicsőülés hegyén is volt egy ilyen sugárzó ragyogás. Aztán amikor, így az időrendben visszafelé menve, amikor Mózes felment a hegyre, és ott ugye Isten lediktálta neki a 10 pontot, ő ezt így akkor a táblán akkor lehozta, és amikor ezt az igét is nézni fogjuk, amikor lejött, akkor neki sugárzott az arca, és ugye ezért takarta el lepellel, mert annyira sugárzó volt az arca. Tehát ezt visszatérő módon látjuk, hogyha valaki vagy Istentől jött, vagy Istennél volt, vagy találkozott Istennel, akkor ott vagy Isten ragyogott, vagy akit küldött, vagy aki vele találkozott, de hogy ezek az emberek, ezek ragyogtak, meg a küldöttek is ragyogtak, és az egészben egy olyan átható fényesség van, ami egészen figyelemre méltó. Na és akkor, ha innen nézzük, ugye mi ezzel az igazsággal, szeretettel vagyunk egy kapcsolatban, azáltal, hogy mi Istennel kapcsolatban vagyunk, és mi eleve, ugye Jézussal, amikor találkozunk, akkor ő ez a ragyogás. És hát az, amit Jézus is mondott azért pár érdekes dolgot rólunk, hogy mi vagyunk a föld sója, meg a világ világossága, tehát, hogy nagyon érdekes, hogy Jézus úgy tekint ránk, mint akik világítunk. És aztán mondja is, hogy menjünk és világítsunk. Na, úgyhogy az egésznek van egy ilyen nagyon komoly biblikus megalapozottsága ennek a ragyogás dolognak. Úgyhogy nézzük is meg ezzel kapcsolatban az igéket. Az első, az itt a jegyzetünkben is, az első Máté 5:14-16. És itt most kiírtam szavakat az eredetiből, csak hogy nézzük meg a jelentés tartalmát a ragyogásnak, meg ennek a fényességnek. Tehát most vannak itt szinonimák, amik az eredetinek a jelentései. Tehát ugye ez az az ige, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy ti vagytok a világ világossága, mert itt most nem kell összenézni, hogy most melyik mi. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy véka alá rejtsék, hanem hogy a rámpatartó letegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy meglássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Na most szeretném, hogyha szétincálnánk ezt a részt. Ugye úgy kezdődik, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha megnézzük azt, hogy minek a világossága vagytok, akkor a világnak, de olyan a világrendnek a fénye vagytok. Olyan értelemben a világnak, ami a világnak van ez a teremtett rendje, amit Isten alkotott, ez az egész komplex, fantasztikus erők által mozgatott, lehengerlő szépség. Igen. Hát, ja, azt nem emlékszem. Hogy még? A virágra. Na, akkor a kozmosz lesz. Köszönöm szépen. Szóval, hogy az Isten által alkotott világ rendjének a fénye vagytok. És ez a világrend, ez egyébként egy ékszer, ez egy dísz, és tényleg bárki, aki akár nem is ismeri Istent, kimegy a természetben, és találkozik ezzel, látja a tökéletességet, látja azt a rendszert, nyilván, szerintem említettem nektek a Fibonacci számsort, meg mindent, hogy ilyen nagyon, nagyon komoly rendszerezettség van az egész teremtett világban, és ez tudósokat is lenyűgözi, és bármikor, amikor ezt tanulmányozzák, akkor találkoznak azzal a tökéletességgel, ami ott van. Na, és ennek a világrendnek vagyunk mi a fénye. És a világossága. Ami világosság és fény. És Tehát Jézus tényleg azt mondja, hogy ti vagytok, tehát azaz mi vagyunk a világrendnek a fénye. Azért ez döbbenet, hogy ő így tekint ránk. Nem rejtető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Egyébként volt egy, nem tudom mennyire emlékszel, volt egy olyan kritikus élethelyzet, egyszer voltunk, és akkor imádkoztunk azért, hogy mi legyen, és ez volt, hogy arra teremtettelek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, az Artist Factory-ban kaptuk, és hogy gyümölcsünk megmaradjon, és hogy világítsunk, és hogy nem azért kaptuk az ajándékokat, emlékszel, hogy eltakarjuk, vagy elrejtsük, vagy elbújjunk, vagy ilyesmi, nem azért, hogy használjuk, csak vagyunk jósáfelek, hogyha használjuk azokat az ajándékokat, amiket kaptunk Istentől. Na, szóval nem rejthető el. A hegyen épült város sem rejthető el. És hogy azért csinálták, vagy azért készítették a lámpást is, hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. És úgy ragyogjon, úgy világítson a ti világosságotok, a fényetek az emberek előtt. Tehát amikor vagyunk az emberek előtt, a többiek előtt, a hétköznapjainkban, meg a családunkban, meg az utcán, meg a boltban, meg a munkahelyen, meg a mindenhol, az emberek előtt, amikor vagyunk, akkor úgy ragyogjon, és úgy világítson a ti fényetek, hogy ők, azok, akik látják ezt a fényt, meglássák azt, hogy ti mit csináltok, a jó cselekedeteket, a jó tetteket, a munkátokat, amikor látják, hogy ti működtök. Akkor, ugye az van a mi magyar fordításunk, hogy akkor dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És hogyha megnézzük, hogy milyen szót használott az eredeti szöveg, hogy azért, hogy lássák, hogy ti miket csináltok, és ezáltal higgyenek, képzeljétek, higgyenek, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát magyarul a mi világításunk, sugárzásunk kapcsán az lenne a jó, hogyha ők meglátnák, és ráadásul képzeljétek el, tehát nem csak hinni, hanem elképzelni. Tehát, hogy ők képzeljék el, és lássák meg, és higgyenek, és dicsőítsék ezáltal a ti mennyei atyátokat. Tehát a mi világosságunk, meg amit mi magunkból kiárasztunk, és majd mindjárt megbeszéljük, hogy hogyan árasztjuk ezt mi ki, azáltal a körülöttünk lévők ezt így meglássák, és higgyenek. Ez nagyon fontos. Nagyon. A következő igét, hogyha nézzük, az Ézsaiás 61. fejezet első verstől. Kelj fel, és tündökölj, világosodjál, mert eljött a világosságod, és rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emelt föl tekintedet, nézd körül, mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád. Fiaid messziről jönnek, lányaidat ölben hozzák. Ha meglátod, felvidulsz, és kitárul a szíved, özömlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ez ugye egy ígéret akkor az Isten népének, aki éppen nem egy túl ideális helyzetben volt, és ez egy reményteljes jövőről szóló biztató ígéret. Viszont ez nem csak akkor a zsidó népnek szólt, hanem ma is nekünk is szól, és bátorít, hogy keljünk fel, tehát például, hogyha fekszünk, alszunk, tehát magyarul, hogyha el vagyunk csüggedve, hogyha éppen el vagyunk így, tehát kifeküdtünk mondjuk, akkor is, hogyha szomorkodunk, hogyha demotiváltak vagyunk, vagy fáradtak, vagy ilyesmi, akkor is kelj föl, és tündökölj, világíts, ragyogjál, világítsd meg, világosítsd meg, hozd világosságra, tedd nyilvánvalóvá, világosítsd föl, ezeket jelenti az, hogy ragyogjál, tehát az, hogy világosítsál, ezeket jelenti. Mert eljött a te világosságod, és rád ragyogott az Úr dicsősége. Tehát ugye hogyan ragyogunk? Úgy, hogy az Úrnak a dicsősége miránk ránk ragyog, és ez a ragyogás az, ami rajtunk látszik. Tehát ez olyan, mint mondjuk, ha mi egy tükör lennénk, és ugye ránézünk Istenre, látjuk az ő fényét, úgy, mint Mózes az arcán, amikor sugárzott, hogy ő Istennel volt, és amikor lejött, sugárzott. Folyamatosan őt nézte, ugye nem evett, nem ivott, nem is értem, hogy 40 napig, és amikor lejött, ő nem ilyen vánszorgó roskatag izé volt, hanem sugárzott, és alig mertek oda menni hozzá, annyira sugárzott. Teljesen természetfeletti, óriási. Szóval, ugye itt azt is írja, hogy sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. És az ő dicsősége meglátszik te rajtad. És ez a ragyogásnak a lényege. Nem a saját fényünket árasztjuk, mert abból, hogy mondjam, nincs sok. Vagy inkább ezt nem is kéne mutogatni se, ami belőlünk, hogy egyébként jönne, mert az csak leginkább destrukció. De mivel ugye Istennel kapcsolatban vagyunk, és az ő dicsősége ránk ragyog, és fölöttünk felragyog az ő dicsősége, na és az látszódni fog rajtunk. És ez azért nagyon szuper, mert nekem nem kell kiizzadni magamból azt a fényességet, meg azt a csillogást, ami nekem nincs. Hát ez nagyon jó hír. Hanem annyi, hogy akkor ugye ő vele kapcsolatba kerülök, ő sugárzik, meg ő ragyog, fényes, na és ez az a fény, amit én, hogyha elég sokat nézek, akkor viszont rajtam is csillogni fog az az ő csillogása. Úgyhogy igazából mi csak legyünk egy tükör. Na és ugye sűrű sötétség borítja és homály a nemzeteket, erről szoktunk beszélgetni, hogy iszonyú sötétség van, ugye, a világban. Elképesztő, nem is részletezem, iszonyú gáz. És minél nagyobb a sötétség, annál jobban világít, még a kicsi mécses is, nemhogy az Úr dicsősége. Úgyhogy éppen ezért, hogyha látjuk azt, hogy a gonoszság elhatalmasodik, Máté 24, és az emberekben a szeretet kihűl, akkor ne ijedjünk meg, mert ez a mi időnk. Ilyenkor kell világítani. Egyre nagyobb a sötétség, és minél nagyobb lesz a gáz, annál nagyobb szükség lesz ránk. És az Istennek a fénye onnál élesebben, nagyon sárp, élesen fog világítani, és egyre élesebben az Úrnak a dicsősége. Úgyhogy ugye mondják azt, hogyha mondjuk a gazdasági válság jön, van, meg lesz, meg energiaválság, meg ilyesmi. Most ebben van. Hogy ebben az egészben, igen, de ebben az egészben a keresztény misszióra egyre nagyobb szükség van. Tehát ez nem hanyatlani fog, ez most indul, és egyre nagyobb szükség és tér van rá. És az egész teremtett világ még mindig sovárogva várja az ember, az Isten fiainak megjelenését. Szóval, hogyha megnézzük azt, hogy mi történt akkor, amikor Mózes felment a hegyre. Ez a következő igénk, 2 Mózes 34-ben van ez, 29. verstől. Ugye az előzménye az, hogy ahogy említettem, Mózes ott volt a hegyen, és 40 napig nem evett, nem ivott, és Istennel volt együtt, aki azt akkor ott ugye elmondta meg, leírta neki a 10 pontot. Lejött a kőtáblákkal együtt. Na most, azután lejött Mózes a Sínai hegyről, bizonyság két lábája, táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy az arcbőre sugárzóvá vált, mivel Istennel beszélt. Nem tudta, hogy ragyog az arca az Úrral való beszélgetés miatt. Amikor Áron és Izrael fiai mind meglátták, hogy sugárzik Mózes arcbőre, nem mertek oda menni hozzá. Mózes azonban odahívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. Azután odamentek hozzá Izrael fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr mondott el neki a Sínai hegyen. Miután mindent elmondott nekik, leplettett Mózes az arcára. Valahányszor bement Mózes az Úr színe elé, hogy beszéljen vele, levette a leplet, ami ki nem jött. Aztán kijött, elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott, és mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcbőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. Magyarul, most ha megfigyelitek, hogy ez hogy volt, Mózes Istennel volt, onnan eljött, és elmondta mindazt, amit kapott, és csak utána rakta a leplet az arcára. Tehát azért azt, hogy mit kapott Istentől, amikor elmondta, a sugárzó arccal mondta el. Ennek én nagyon örülök. Mert amikor az Istennek az üzenete volt, akkor az Istennek a fényével, meg sugárzásával együtt jött. És csak utána, ugye gondolom azért, mert hogy ő, mint amikor így emberként ott jött, ment, funkcionált, akkor nem akarta azt, hogy most ezt így nagyon lássák, bár igazából lehetett volna, de ő akkor betakarta. De amikor bement az Úr elé, akkor levette, és kapta a fényt, kijött, sugárzó módon elmondta, hogy mit kapott Istentől üzenetet, sugárzott belőle az egész, és aztán eltakarta magát. Óriási. Hát nekem ez nagyon tetszik. Úgyhogy ezt mi követhetjük ezt a példát. Megyünk Istenhez, beszélünk vele, megkapjuk tőle az infót, hogy mi az, amit csinálni kell, merre menjél, kivel beszéljél, kit hívjál el, hova menjél, stb. Ezt megcsinálod, odamész, elmondod, és amikor ezt teszed, akkor, mivel ott voltál Istennel, ezért közben nyugodtan sugározhat a te arcod attól az üzenettől, meg attól a jelenléttől, amiben te ott Istennel voltál. Szuper, követendő példa. Következő igénk. A János 8-ban van, 31-32. Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Ez az ige, ez csak azért jutott eszembe, mert ezt az egész ragyogás dolgot, ezt lehet egészen spontán csinálni. Például, hogyha van egy ember, aki mond egy olyat, hogy ó, ez az idióta, ő soha nem lesz már jobb. Ilyenek simán elhangoznak. Nem tudom, ti találkoztok-e ilyen mondatokkal, de emberek mondogatnak ilyeneket simán. És akkor így, ahogyan járunk, kelünk, vagyunk a környezetünkben, Isten eszünkbe juttat igéket. Biztos vagyok benne, hogy ti is így vagytok ezzel. Egyszer csak bejön egy ige a fejembe arról a helyzetről. Például volt egy ilyen eset, amikor valaki így mondott egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen lefitymáló kijelentést egy másik emberre, és akkor így az jött a fejembe így hirtelen, hogy ne ítélj. Egyrészt nem is tudta, hogy miről van szó, és úgy ítélte el, hogy közben az ember egyrészt nem is volt idióta, tökre indokolt volt az, hogy mennyire ki volt éppen, és az ember nem is tudott róla semmit, és közben nagyon durván leszólta. És csak így ez jutott így, jött így elém, hogy ne ítélj, hogy ne ítélj, és ezt abban a pillanatban kimondtam egy nem hívő embernek bele az arcába, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes, mert ugyanaz az ítélete leszel te is elítélve, mint amivel te ítélsz el másokat. És akkor így azt a döbben csendet. Olyan volt, mint egy ilyen atyai pofon. És akkor így azt mondta, hogy jaj, bocs, én ezt így át se gondoltam. Akkor szerintem gondold át. És akkor így, hú, ez tényleg így, hogyha én rám ilyet mondanának, az az ember ott tényleg nagyon elgondolkodott, és mondta, hogy semmi baj, csak ne csináld. És így nagyon jó volt, nagyon jó volt. És ugye ez az Isten által vezetett, ezüstálcán aranyalma, vagy fordítva, tehát helyén mondott igaz, az Isten mondta. Csak akkor legyünk annyira bátrak, magamnak is mondom, csomószor nyuszi vagyok, sokszor vagyok, nagyon nyuszi, borzasztó, évekig, de meg fogom csinálni akkor is, el fogom hívni ide a dobost, meg mindent, hogy érdemes megcsinálni a dolgokat, és sokkal bátrabban, mint ahogyan szoktuk. És hogyha eszünkbe jött bármilyen helyzetben egy ige, bárkinek, bármi ige, akkor bátorítalak titeket és magamat is, ezt mondjuk ki. Úgy, ahogy van, ott. Nem kell megmondani, hogy ez a Bibliában van, vagy Bibliából van. Az emberek egy csomószor fel se ismerik. Vannak olyan mondások a Bibliában, amit így nem evidens, főleg a nem hívő számára, hogy ez most onnan van. Hogyha mondjuk elhangzik egy ilyen mondat, akkor ugye az igazság elhangzik abban a helyzetben, és az igazság abban a helyzetben szabaddá teszi azt az embert, aki ezt ott meghallja. Például egy ilyen, hogy ne ítélj. És akkor ő a saját ítéletének a börtönébe nem kerül bele, meg nem rakja bele a másikat abban a börtönben, amiben ő most belerakta. És ez akkor ott egy szabadság. Hogyha esetleg megkérdezik, hogy ez a mondás, ez honnan van, akkor el lehet mondani bármilyen formában, de ez viccesen is lehet akár, hogy az van, hogy ez a világon legnagyobb példányszámban eladott bestsellerből származik. Mert ugye ez a Biblia. Ennél nagyobb, tehát én úgy tudom, elvileg nem adtak ennél többet el semmilyen könyvből. És akkor így, bestseller? És az mi? A Szentírás. Komolyan? Nem is tudtam, hogy ennyit eladtak belőle. És lehet egy ilyen nagyon felszabadult, kis könnyed beszélgetés is ebből. Tehát nem kell ezt egyébként olyan nagyon véresen komolyan mondani, hogy te most akkor itt elmondtál egy igét, ami akkor a Bibliából van. Hanem csak így lehet ezt az egészet nagyon spontán, olyan élő módon, mint ahogyan benned él az ige, amit most Isten felhozott benned. És ezért vettük ezt, hogy az igazság szabaddá tesz, mert hogy ez a világításnak szerintem része. Az, hogy benned ott van az Istennek az igéje, és te ott az Isten által vezetett módon kimondod abban a helyzetben azt az igét, akkor az ott világít és szabaddá tesz. Nagyon jó. Aztán Jézusnak a főpap imájában volt ez a rész is, hogy amikor imádkozott, ugye értünk, azt kérte Jézus az atyát, hogy szentelt meg őket igazsággal, mert a te igéd igazság. És ugye az, hogyha az előbb említett módon, hogyha ez ige eszünkbe jut, az az igazság. És azt, ha te ott kimondod, akkor ugye a kimondott szónak már eleve ereje van, meg teremtő ereje van, és ott az igazság elhangzik. Nagyon jó, és nagyon fontos. Na, úgyhogy legyünk bátrak abban, mondjuk ki az Istennek az igéjét. Hogyha ez egy fél mondat, nyugodtan mondd ki. Hogyha megy egy tárgyalás, akkor is lehet bemondani egy igét. Engem most már nem érdekel, kimondom, mondjuk nyilván keresztény környezetben egy kicsit könnyebb. De ha nem hívőkkel beszélünk, akkor is nyugodtan, boltba is. Volt, aki azt mondta, hogy leejtett valamit a közértben, egy valaki vásárló, mint mondjuk ti vagy én, és akkor, hogy ó, én olyan hülye vagyok. Maga nem hülye. Maga egy értékes alkotása az Istennek. Tényleg? Igen. Úgyhogy semmi baj, csak összeszedjük. Most csak elejtette, de nem hülye, hanem értékes. Ó. És hogy utána így nézett így a pénztárnál, a parkolóba így, hogy ez így hogy. De pont most pénteken volt egy másik hapi, aki nekem a pénztárnál nem működött az, hogy ilyen önkiszolgáló pénztárnál valamiért nem működött nekem ez a dolog. És oda jött egy ember, és amikor közelebb jött, akkor elkezdett működni. Mondta, maradjon itt, jó hatással van erre a dologra. És akkor így, mondtam, hogy amióta most itt közel jött, azóta működik, maradjon itt. Én nem tudom, ez hogy megy. És akkor azt mondta, hogy én jó hatással lehetek bármire is itt a földön? És akkor mondtam, hogy atya világ, mit pendítettem meg ebben az emberben? És akkor így mondtam, hogy igen, erre a helyzetre most mindenképp jó hatással maradjon itt. És akkor néztem utána ezt a hapit, hogy fizetett, meg aztán kiment, és így teljesen el volt révedezve, és így azért így komolyan elgondolkodott, hogy jó hatással lehet valamire az életben. Nagyon, ez neki tök fontos. Úgy megkérdeztem volna tőle, hogy amúgy ő honnan mondja ezt az egészet, de nyilván nem volt időm rá, nekem sem, megmondom neki sem. Szóval ez is a ragyogásnak a része, és amit ugye áldás, mi szoktunk beszélgetni róla, hogy áldás vagyunk, és legyünk áldás másoknak is. Semmiben nem kerül megáldani az embereket. Amikor például elbúcsúzunk egy helyről, egy postahivatalban, egy bármiféle boltban, olyan gyönyörű áldást lehet mondani az emberekre, és így, így kinyílik a szemük, köszönöm. Látódik, hogy nagyon sokat jelent nekik. És amikor az áldás rajtad keresztül megy, akkor az ugye rajtad is átmegy, téged is épít, meg őt is. Még jobb, már ketten épülünk belőle. És nagyon egyszerűen, elképesztően röviden is lehet megáldani, de ez nyilván akkor lesz nagyon szép, és akkor fogja őt igazán építeni, hogyha neked a szívedből jön. Például lehet azt mondani, hogy az Úr áldjon téged. Csomóan így néznek. Jó, köszi. Ezek olyan kairosz pillanatok, nagyon fontosak. Az Isten áldjon. Kívánok neked minden jót. Sikerüljön neked minden a mai napodban. Hú, legyen így! Igen, jó! És így, ezek, és a gyereket ugyanígy, reggel, meg lehet áldani, hogy legyen egy nagyon jó áldott, gyönyörű szép napod, menjél és legyél sikeres. Tök jó. És akkor úgy megy el, volt ilyen, amikor a gyerekek úgy mentek le, egy meredek utcában lakunk, ugye, tudjátok, és úgy mentek le, volt olyan egyszer, hogy az egyik lányunk így ilyen, mint egy madár így, mint hogyha szállt volna lefelé, repült lefelé, és azt mondta, hogy áldott vagyok, áldott vagyok, és mint egy madár így szállt le a busz magállóhoz. És így, mennyire jó már, úgy indul a napja, hogy ő áldott. Zseniális. Nagyon örülök neki. Szóval, nézzük tovább a ragyogást. Ez mind, tehát az áldás, tényleg az Isten szeretetének, fényének a kiáradása, és annak a továbbadása. Áldás hordozók vagyunk, és áldás vagyunk felszólítva. Áldjuk meg az embereket, és ez szerintem része a világításnak. Portásokat meg lehet áldani. A biztonsági öröket. GLS futárokat nagyon jó. Meg lehet áldani. Nem. Minden futárt, igen. A biztonsági öröket rendkívül jól meg lehet áldani. Népszámlálókat, nagyon jó. Békeményben öröket. Igen. Így van. Volt egy olyan, képzeljétek el, hogy ugye én a közérteket nagyon szeretem. Képzeljétek, volt, pont gazdag réten volt, valamelyik ott mindegy, most nem reklámozunk boltokat, mindegy, bevásároltam, és pakolgattam a szatyromba a kosárból a cuccokat. Mellettem ott egy biztonsági őr. És akkor így mondom neki, hogy jó munkát kívánok a mai napra. Miért olyan van? Hát mindenképpen. Hát magának itt van munkája, ezzel pénzt keres, utána be tud vásárolni, ugye, a pénzzel, amit keresett, és hogy igazából maga ezt élvezi? Hát, nagyon nem. Hát akkor nem tudom, hogy akkor jó helyen van-e. Vagy akkor mi a helyzet? Miért van olyan munka? És akkor, hogy elkezdtünk erről beszélgetni, minimálisan. Tessék? Hát igen. Van. Hát ez az, hogy a munka olyan rossz. Igen, így van. Így van. Igen, így van. És ez a beszélgetés, ez így, már nem emlékszem, hogy pontosan hogyan futott ki, de arra emlékszem, hogy ilyen nagyon szuper jó lezárása volt. Tehát mind a ketten kívántunk egymásnak egy ilyen nagyon jót, és ő is egyébként így megérezte, és ő is kívánt nekem valami nagyon gyönyörűt, és mondom, fú, ez nekem olyan jól esett. És akkor így, hogy legyen szép napja, meg ilyesmi. És másik, emlékszem, igen, szélvédő javítatás volt. És akkor ott mondtam neki, hogy neki is mondtam valami ilyen jó kívánságot, és akkor, hogy jó munkát, sok sikert. És miért olyan van, hogy jó munka? Ez is. Van olyan, hogy jó munka? Mondom, én például nagyon szeretem a munkámat. Én odáig vagyok a munkámért. Az mi? Mi az, amit lehet élvezni, és munka? És akkor így mondtam, nem is tudom, hogy mit válaszoltam neki, de ugye az a lényege, hogy Istennek dolgozom, és hogy teljesen a helyemen vagyok, és mert hát ez kifejezetten írásra méltó. Ó, de jó. Hát akkor jó magának. És mondom, ez tényleg nagyon jó, de azért lenne a legjobb, hogyha neki is jó lenne, ugye? És akkor megbeszéljük, hogy hát érdekes lehet megtalálni az életben, hogy mi az, ami úgy jó, meg ami az ő feladata vagy dolga. És akkor így azokat az elgondolkodó fejeket, hogy ilyenkor utána így kattog neki tehát látszik, hogy megy a process, és így gondolkodik, hogy akkor beindult, igen. Igen, nem ahogy kiakadt, pont, hogy elindul a fogaskerék, és elkezd gondolkodni. És így hümmögve otthagyni az embereket, és ebben is meg lehet áldani. Tehát, hogyha valami ott elindult nála láthatóan, akkor ebből őt meg lehet állni, hogy kívánom, hogy találja meg azt a dolgot, ami neki fontos, meg amiért ő született az életre. Nézzük még, hogy mikor fogunk még ragyogni. A Máté 13-ban, tessék? Mindig. Máté 13:43-ban ez a világ végéről szól, Armageddon, amikor majd Jézus visszajön, és akkor itt hát ott lesz egy olyan rész is, amikor tehát, kiválasztják, az Úrnak az angyalai kiválasztják azokat, akiket ki kell szedni, és akkor őket tüzes kemencébe vetik, és így lesz ott sírás és fogcsikorgatás, és tényleg az eredetibe is ez van, hogy lesz ott a fogaknak csikorgatása tüzes kemencébe. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy akkor, amikor ez lesz, akkor az igazak ragyogni fognak, fölragyognak, mint a nap az atyuknak a királyi uralmában. Tehát Istennek akkor eljön a királyi uralma, az ő királysága. Ugye a mi fordításunkban az van, hogy az atyuk országában. Tehát amikor Jézus visszajön, és meg lesz az ítélet, akkor eljön az Istennek a királyi uralma, és akkor az igazak ragyogni fognak, és föl fognak ragyogni, mint a nap. Annyira fogunk sugározni, mint a nap, amiben nem lehet belenézni. Így fogunk sugározni. Na, hát addig is sugározzunk. Tessék? Addig is. Mindenképp. Csak hogy még ott is sugározni fogunk. Hát azért ott erős sugárzás lesz. A János evangéliumában van a 15. részben, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezekért azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ha például szeretjük egymást, azzal mindenképpen világítunk, és egy másik igében meg azt írja, hogy onnan fogja megismerni a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok, úgyhogy szeressük egymást. És ugye arra rendelt minket, hogy gyümölcsöt teremjünk. Tehát abból a kapcsolatból, amiben mi vagyunk Istennel, abban a kapcsolatban, ami megnyugodva, felépülve, utána menjünk el, és teremjünk gyümölcsöket. És az a lényeg, hogy az a gyümölcs az meg is maradjon. Tehát az nem elég, hogyha a másik ember megvilágosodik, vagy megszabadul, utána annak a gyümölcsnek meg kell maradnia. Tehát meg kell tanítanunk őket arra, hogy hogyan őrizhetik meg a szabadságukat. A megvető példázatát nézzük meg, mert itt áttérünk arra a gyakorlati részre, hogy mi van akkor, hogyha nem ragyogunk, vagy hogyha nem világítunk, akkor annak ugye lehetnek okai, és most azt fogjuk végigvenni, hogy hogyan tudjuk felszámolni azokat az okokat, amik akadályoznak bennünket esetlegesen a világításban. Szóval, hogyha a magvető példázatát nézzük, az leír pár esetet azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami az igét megfojtja, vagy az ő fejlődését akadályozza. Tehát a magvető az igét veti. Azok a magok, amik az út félre estek, azok, akiknek hirdetetik az ige, de amikor hallják, azon jön a sátán, kiragadja beléjük vetett igét. Tehát, hogyha hallasz valamit, és jön a gonosz, és így bekamuzik neked valamit ezzel kapcsolatban, hogy ez nem igaz, és rögtön olyan, mintha ez a dolog nem is lenne. Na most ezt szerintem meg tudjuk úgy akadályozni, vagy tudunk ez ellen menni úgy, hogyha az igét minél jobban ismerjük, és hogyha találkozunk egy igazsággal, akkor azt utána megragadjuk és ragaszkodunk hozzá. És hogyha jön a gonosz és bekamuzik ezzel kapcsolatban valamit, azt ne higgyük el, hanem ragaszkodjunk tényleg az igazsághoz, hogy mi az igaz, az igazság, és akkor azt megragadva tényleg fogjuk meg. Köves helyre vetett mag azok, amikor hallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük. Ezért álhatatlanok. Ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, akkor azonnal elbuknak. Tehát, hogyha nem egyszerű keresztény életet élni, akkor elbukik. Tehát, hogyha nehézség van, akkor tartsunk ki, és ragaszkodjunk ahhoz, hogy mi az igazság, és ne adjuk, mert egyébként Istennel legyőzhetjük, és le is győzzük azt a nehézséget, ami éppen velünk szembe jött. És gyökerezzünk meg, ez a rooted and grounded. Meg kell gyökerezni, és megalapozódni az Istennek a szeretetében, és erre feküdjünk rá. Gyökerezzünk meg az Istennek a szeretetében, és alapozódjunk meg. Olyan, mintha mi lennénk a fa, és akkor ott van Istennek a szeretete, egy ilyen nagy élő víz, vagy egy ilyen, igen, egy olyan rész, amiben mi bele tudunk gyökerezni, és onnan mi az élő vizet tudjuk mindig inni, és ez a mi forrásunk, és ebből tudunk táplálkozni, és ebbe gyökerezzünk bele. Tényleg, ismerjük ezt meg, milyen az Istennek a szeretete, gyökerezzünk bele, mint egy fa az óriási nagy gyökérzetét, kitelt gyökérzetét eresszük bele az Isten szeretetébe, és aztán pedig ebbe alapozódjunk bele. Ezt én úgy képzelem el, mint hogy a beleeresztem a gyökrem, utána lebetonozom az egészet, és én ott vagyok. Kimozdíthatatlan módon. Jó, tehát gyökereződjünk meg, és alapozódjunk meg az Istennek a szeretetében. Na és nézzük a következőt, hogy megint másik mag, a tövések közé vetett mag, ezek azok, akik meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét, úgyhogy ez nem hoz termést. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy túl nehéz az élet, túl sok a feladat, túl nehéz a munka, vagy nagy terhek vannak rajtad, akkor azt így érdemes szintén szerintem Isten elé vinni. Mert Jézus azt mondta, hogy az ő igája, az könnyű és gyönyörűséges. Tehát, hogyha valami tényleg iszonyatosan nehéz, akkor legalábbis én azt vettem észre magamon, hogy azt én így én húztam magamra, nem kérte Isten, hogy ezt csináljam, és vagy pedig nem ő vele csinálom, vagy nem megyek hozzá, mint töltekezési forrás, tehát akkor saját erőből talom. Az meg ugye nem, tehát hosszú távon nem fenntartható. Úgyhogy ha ilyen van, hogyha nehéz az élet, és rengeteg a kihívás, akkor tényleg menjünk Istenhez, kérjünk segítséget. Szerintem itt szerető közegben, meg nem, kint is, hogyha bárkinek nem megy egyedül, akkor nyugodtan kérjen segítséget. Azért vagyunk, hogy egymás terhét hordozzuk. Nem kell a keresztény életet végig csinálni egyedül. És nézzük a jó földbe vetett magot, akik hallgatják az igét, befogadják, az egyik 30 annyi, másik 60 annyi, némelyik pedig 100 annyi termést hoz. Én azt gondolom, hogy mi akarjunk olyan földek lenni, ahol az Istennek az igéje termést hoz. És ezen belül is, ugye szerintem azért sok minden múlik rajtunk. Az oké, hogy a tehetség, meg a talentum az Istentől jön, és nyilván erre nincsen úgy ráhatásunk, hogy most akkor mennyit kaptunk. Viszont ugye az is van az igében, hogy vágyjátok az ajándékokat. Én például vágyom az ajándékokat. Én szeretném azt, hogyha Isten engem minél több mindennel megajándékozna, azért, hogy aztán engem használjon. És én szeretném, hogy használjon. Én amikor csak eszembe jut reggel, én kérem Istent, hogy kérlek Isten, használj ma engem. És ennek a kérdésnek láthatóan nagyon örül. Tehát ő engem akkor aznap használ. Ő szívesen használ engem aznap. Főleg, hogyha akarom. Ő ezeket keresi. Tehát keresi az olyan embereket, akik készek menni. És most gondoljunk vele, hogyha én szeretnék valamit elvégezni, egy nagyon jó dolgot ebben a világban, és így a gyerekeimben gondolkodom, hogy akkor igazából valamelyikőjük ugye elmehetne és megcsinálni, mert igazából egy csomó ajándékot adtam már nekik erre, és akkor ők jönnének, és ne, küldj engem, én szeretnék menni, hát én lennék a legboldogabb, menjél, akkor menjél te. És tehát, hogy így képzeljük el nyugodtan, Isten ennek nagyon örül, hogyha mi szívesen megyünk, és készségesen. Ő keresi azokat az embereket, akik akarnak menni. Na, úgyhogy ha a gonosz éppen kamuzik, akkor menjél szembe vele. Egyébként nem vagyunk egyedül az értékességünknek a megkérdőjelezésébe. Most az elmúlt két napban olyan durván rám szállt a kis genyeláda az értékességemmel kapcsolatban, hogy egészen kifektetett, nem szabad hagyni. Tanultam belőle, sokkal marabb kell Istenhez futni, ha bármilyen kifektetés történik. Amint Istenhez mentem, de mondjuk csak egy nap után mentem oda hozzá, és addig olyan voltam, mint akit letepertek. Negatív értelemben nagyon rossz volt. Viszont ott Isten elmagyarázta a szituációt, hogy akkor ki, mi, meg az én értékességem hogyan van, stb. Helyre került az egész téma, rendeztem az illetővel a dolgokat, megbeszéltük, szeretjük egymást, és ez jó. Ezt most csak azért mondom, hogy amikor Istennel járunk, akkor én tapasztalom, hogy egy óriási nagy célkereszt van a hátamon, és így folyamatosan bombázni akar a kis genyeláda hazugságaival. Na most legyünk tényleg éberek és józanok, mert ugye ellenségünk az ordító oroszlán jár kell, és azt lesi, hogy kit nyeljen el. Nyilván nem akarja, hogy ragyogjunk. De nekünk a feladatunk az a ragyogás, nem a földön fetrengés, amit én csináltam két napig. Úgyhogy, hogyha ilyen van, akkor engem is hív arra, Isten meg mindannyiunkat, hogy kelj fel, és tündökölj. Ne feküdjél, kelj fel, tündökölj. Tehát, hogyha a gonosz éppen piszkál, vagy bombáz, akár mandinárből, sunyi, alázatos, rohadék módon, akkor is szembe tudsz menni vele. Álljatok ellene az ördögnek, és ő elfut tőletek. Ne hagyjátok, hogy lehúzzon. Ne hagyjátok, hogy hazudjon. Ne hagyjátok, hogy elkeserítsem. És választok külön, hogyha egy ember az, akin keresztül éppen támad, akkor választok külön az embert, aki egy esendő valaki, attól az erőtől, ezt nem tudom, hogy rengetegszer mondtam, de akkor is el fogom mondani. Választok külön az embert a befolyásoló erőtől. Az embernek így sokkal könnyebb megbocsátani. A befolyásoló erőtől meg határolódjunk el. Nincs közöm az ő manipulációjához, nincs közöm az ő szorongásához, nincs közöm a félelemkeltéséhez, nem fog engem beparáztatni, nem hagyom magam. Az embernek megbocsátok, de az erővel nem azonosulok, sőt, eltolom magamtól, elhatárolodok tőle, nincs közöm hozzá, és az embert szeretem. Meg lehet neki bocsátani, az embernek bocsássunk meg, a megbocsátás kinyitja az ajtókat, nagyon felszabadító. Ha érzed magadban, vagy látod, hogy még valakivel kapcsolatban nincs rendezett viszonyod, és ez téged visszatart attól, hogy betörzsd az Istentől kapott küldetésedet, akkor rendezd. Nekem van egy ember, akivel még mindig évek óta nem rendeztem a viszonyomat, és tudom, hogy oda kell mennem, fosok, mint az állat, de neki fogok menni, muszáj. Isten folyamatosan kéri, és nincs kedvem, félek tőle, stb., de akkor is, tehát neki fogok menni, nem látom, hogy visszatart. Ne csináljuk, ne hagyjuk, menjünk oda, rendezzük, tisztázzuk. Ami tőlünk, ugye azt mondja az ige, hogy ami tőletek telhetik, tőletek telik, éljetek egymással békességben. Hogyha van bennem kapcsolatban, bennem valakivel kapcsolatban békétlenség, és nem rendeztem még, akkor ami tőlem telik, azt tegyem meg. Én még nem tettem meg. Van egy ember, akivel még nem tettem meg. Meg kell tennem. Már nem kell, csak jó lenne. Meg fogom csinálni. Ige. Ige. Merüljünk el az igében, minél többet, ismerjük meg az igét. Ugye az az, ami szabaddá tesz. Nagyon jó az, hogyha tanításokat hallgatunk, remek tanítások vannak mindenféle forrásból, és amiről korábban szó volt, a hálaadó életmód, és hogy a keserűségnek az ellenszere a hálaadás, ezek mind óriási témák, csak azért említem, mert ez része a ragyogásnak. Hogyha dicsőítek, és oda megyek, és hálát adok Istennek mindenért, azért is, aki ő, de hogyha az élet legapróbb részleteiben meglátom a szépet, a jót, meg az ajándékot, akkor egyszerűen hálás lesz az öröm, a szívem, örömmel lesz tele, és akkor világítani fogok. Úgyhogy ez egy döntés, ahogyan ezt szoktuk hangsúlyozni, dönts úgy, hogy hálás leszel, dönts úgy, hogy nem panaszkodsz, dönts úgy, hogy nem keseregsz, hanem hálát adsz, és döntsél úgy, hogy az Istennek az útján jársz. És ugye van a lelkiismeretünk, egyszer remélem, hogy fogsz tanítani a lelkiismeretről, mert nagyon jó. Ez nekünk azért jelez, hogyha nem az Istennek az útján járunk. És tudom, ez egy nagyon komplex kérdés, de azért a bensőnkben azért csak szól valami, amikor nem az Istennek az útján járunk. Hogyha ezt így detektáljuk magunkban, akkor semmi gond, térjél vissza az útra. Ott van az áldás, ott van a világítás, a sodrás, tehát az Isten útján, az ő sodrásán, az ő medrén kívül csak elveszik az ember. Ott van az áldás, az Istennek az útján. Ott járjál, ott éljél, és ott fogsz világítani. Jó? Úgyhogy kívánok mindenkinek ragyogást. Ragyogjatok, mint az Istennek az elhívottai, szentek, szeretettek, és a világ sóvárokba várja a ragyogásunkat. Amen.